Kedves hallgatóink, a következő percekben Bíró László püspök atya az évközi 11. vasárnapon elhangzott homiliáját hallják.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta magához a 12 tanítványt, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, aztán a testvére András, Zebedeus fia Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia, Jakab, Tádé, és a kánaáni Simon, és végül a karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, és a szamaritánusok városába se menjetek be. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ezek az evangélium igéi. De a bevezetőben mondottam, testvéreim, életünket körülöleli Isten megelőző szeretete. Ebből élünk. Az első olvasmány, a kivonulások könyve, ott vannak már a pusztában, az Úr kihozta a népet Egyiptomból. A szakaszunk két részből áll, egyrészt arról beszél az Úr Mózes által, hogy emlékezzél meg, hogy kihozta a téged Egyiptomból. Másrészt pedig a szövetségkötést fogalmazza meg a kivonulások könyve. Az első szakasz az Egyiptomból való szabadulás története. Nem a nép ügyessége hozta ki őket Egyiptomból, hanem Isten szeretete. Azt mondja, láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és mi módon hoztalak titeket sasszárnyon, és hoztalak ide magamhoz. Ez az első. Az ember nem tanul meg még akkor röpülni, ma már ezt is mondhatjuk, de az Úr hordozott bennünket sasszárnyon. És ez ma is így van, testvéreim, mindegyikünk életében. A személy szerint nem is tudunk repülni, de Isten sasszárnyon hordoz bennünket. Ha életünk különböző kanyaraira gondolunk, nem nehéz fölismerni, Istennek ezt a szerető gesztusát. Sas szárnyakon hordoztalak benneteket, mindegyikünket. 77 kanyarja az életünknek, igaz. Bárcsak úgy visszatudnánk erre emlékezni, lenne egy kicsi csendünk, amikor fölismernénk azt, hogy életünk különböző helyzeteiben az Úr sas szárnyakon hordozott bennünket. Tehát az egyik része az olvasmánynak, az Egyiptomból való szabadulásnak a fölidézése, hogy mennyire átölelte a választott népet Isten szeretete. A második része az olvasmánynak megint Isten kezdeményező szeretetéről szól. A sasszárnyakon kihozott nép Isten szövetségese lesz. Azt mondja a Szentíró, ha tehát hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém, papi királyságom és szent népem lesztek. Ez a szövetségkötésnek egyik formája. Isten az erős és a hatalmas. És az apró kis zsidóság ott a puszta kiszolgáltatottságában, amikor igazán átéli a kicsinségét, nem a zsidóság kezdeményezi a szövetséget, hanem Isten megelőző szeretete. Ha tehát hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonossá teszlek titeket, papi királyságom és szent népem lesztek. Ez a szövetségkötésnek a tartalma. Isten néppé alkotja az addig nem népet, és papi néppé teszi a népet, papi királysággá. Ez egyszerre méltóság és felelősség. Papi királyság. Ha böcsületes a király, vagy böcsületes a pap, akkor nem önmagáért él, hanem a másikért. Tehát amivé teszi Isten megelőző szeretete a választott népet, az a másikért való felelősség. Testvérek, ez nagyon nehezen alakul bennünk. Megszoktuk, hogy a papotnak az a dolga, hogy prédikáljanak, nekünk meg az, hogy hallgassuk. Tartsák a hittant valamikor, mi dolgunk csak éppen a fogyasztás. Fordult a kocka. Ma már az Ószövetség fogalmazásában, aztán később Péter apostol levelében ugyanez a mondat előfordul, hogy királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagyunk. Isten népe, aki másokért felelős. A felelősség érzet bárcsak kialakulna bennünk. Királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok. Ennyi az első olvasmány. Ugye sokan úgy nézik a jó Istent, mintha az embernek az ellensége lenne, ez a rendőr istenkép, meg ilyeneket szoktunk mondani. Pál apostol a rómaiaknak a levelébe egészen más istenképet rajzol meg. Itt is előjön Isten megelőző szeretete. Azt mondja Pál apostol, amikor még erőtelenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazakért is alig hal meg valaki. Legfeljebb a jótevőjért adja életét az ember. Az Isten nem az ember ellensége. Amikor még gyengék voltunk, életét adta értünk Jézus Krisztusban. Azt szeretné Pál apostol, hogyha ez lenne az Isten képünk, aki még amikor gyengék voltunk, amikor bűnösök voltunk, már akkor odaadta az életét értünk. Pedig az igazért is alig adja oda az életét valaki. Ez az Isten szeretete. Szabadulni egy rettegtető Istentől. Nehéz ez a szabadulás. Valahogy mindig és sokszor hallja az ember egy papként, hogy vajon mert az Isten elővesz-e ezért engem. Az Isten nem az a fő foglalkozása, hogy büntesse az embert. Ő a szeretet. Nem tulajdonsága, hanem a szeretet, a léte. Ez a mi Istenünk. Persze ez felelősséggel is jár. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától. Mert ha fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, most, hogy kibékültünk vele, az ő életébe oltva, mennyivel inkább megszabadultunk. Igen, Isten meghalt értünk akkor, amikor még bűnösök voltunk, amikor még gyengék voltunk. Ez nagy öröm, de felelősség is. Megjeleníteni Istennek ezt a megelőző szeretetét, de nehéz sokszor. Egy rokonságon belül is. Megtalálni a módot, hogy Istennek ezt a szeretetét megjelenítsük. Hogy a másiknak segítsünk, hogy ő is induljon. Tudja elfogadni a mi szeretetünket, ami Isten szeretete. Ez a mi Isten képünk. Aki akkor szeretett bennünket, amikor még gyöngék voltunk. És a mi hivatásunk erre a megelőző szeretetre, hogy ugyanezt megéljük hétköznapjainkban. Sőt, hozzátesz egy mondatot még Pál. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is az Istenben, Úrunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Dicsekedni Jézus Krisztussal. Ember hányszor hallja, hogy belép egy templomba, egy osztálykirándulás, vagy egy turista csapattal, és még keresztet vett, vagy térdet hajt. Turistatársak úgy néznek rá, mint egy kínaira. Pedig semmi más nem tett a turistákkal előtt, csak dicsekedett a mi Urunk Jézus Krisztussal. Nem minden helyzetben könnyű, de erre vagyunk meghívva, hogy azt az Istent, aki minket, amikor még gyengék voltunk, értünk meghalt, ezzel az Istennel dicsekedjünk, vagy legalább csöndben tanúskodjunk. Az evangéliumban, ahogyan végigvonul Isten szeretete, szép ez a jelenet, abban az időben Jézus meglátta a tömeget. És nem az az érzése, hogy milyen jól csinálom, itt a tömeg, engem hallgatnak, hanem mikor meglátja a tömeget, Jézusban a felelősség ébredt fel. Megesett rajtuk a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Gyönyörű Jézus kép. Nem válveregető Jézusunk van, hanem amikor sokaságot lát, akkor felelősség érzet ébred föl benne. Látja a tömegnek az elesettségét, gazdátlanságát. Testvéreim, ebből a fajtából nincs hiány. Ez a társadalmi összevisszaság, amik között élünk. És most már olyan pökhendi módon jelenik meg némelyiknél, hogy én nem hiszek az Istenben, mert nem érdekel. Jegyes pároknál is találkozik az ember velük. Vajon megesik-e rajtuk a szívünk? Imádkozunk-e ezekért? Vagy próbálkozunk-e újra meg újra? Persze, aki abóvót, csak visszautasítás van benne, az mozdíthatatlan. Az imádságunk mindig nyitva van. Ez Jézusnak a szeretete. Aztán kéri az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kéritek az aratás urát. A püspöki kar most meghirdette, hogy a hivatásokért imádkozás éve legyen az elkövetkező időszak. Azt látjuk, hogy papu nincsen. Szóval kikerültem a szemináriumból 74-be, ami 270 élő papja volt az egyházmegyének. Mostan nem tudom, van-e 70. Teljesen kívül a tónna baranya, de a többi egyházmegye is így néz ki. Az imádságnak a felelőssége. Majd oda hívta magához a tanítványokat, megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. Ez a dolgunk, hogy ott álljunk az emberek mellett gyógyítóan, nem még beléjük rúgva egyet. Jézus elküldi övéit. Az első korszaka Jézusnak és az új szövetségnek, hogy a szamaritánusok földjére ne menjetek. Akkor még csak egy partikuláris gondolkodás az, ami jellemzi a missziót. Vagy csak a feltámadás után a mennybe menetelkor mondja Jézus, hogy menjetek el az egész világra. Mi már ennek a letéteményesei vagyunk, ennek a parancsnak. A nyitottságnak, a határ nélküli felelősségnek az emberei. De nem erő nélkül vagyunk megbízva. Azt mondja az Úr Jézus, menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. És tudják, ezek szép képek és igazak. Vannak lelki halottak közülünk, körülöttünk, és van, akik készek arra, hogy ebből az elesettségből segítségünkkel fölálljanak. Nem csak a 12-nek a feladata, hanem mindnyájunké. Küldetésünk van. És a küldetés Jézusnak a szívéből fakad. Megesett rajtuk a szíve. Bárcsak tudnánk azonosulni ezzel a Jézus képpel, akinek szíve van, emberi szíve, a másik ember iránt. Amen.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Bíró László püspök atya az évközi 11. vasárnapon elhangzott homiliáját hallották.